A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Renk Zoltánnal, a Hungrana vezérigazgatójával, és Farkasé Tamással, a Hungrana ügyvezetőjével. És az első részben már csak mindenről beszéltünk, természetesen a gabonapiac és ezen belül is a kukoricapiac legégetőbb vagy legfontosabb aktualitásairól, és hát itt elhangzott, hogy az ukrán gabona, illetve ezen belül is az ukrán kukorica a feldolgozóiparnak nagyon jól jött az elmúlt időszakban, és hát most ez az uniós szabályozás, ami tulajdonképpen nem engedi meg majd az ukrán gabona behozatalát, ez okozhat majd esetleg problémákat a piacon. Aztán sok minden másról is beszéltünk, és az utolsó mondatokban említettük az energiaellátást, hiszen a kukorica feldolgozás az egy nagyon energiaigényes iparág, és hát itt arról is szó volt, hogy a saját maguk által megtermelt energia lehet a jövőben a fő csapásirány, és hát az még nem egészen világos, hogy hány százalék lesz az, amit a hálózatról ilyen rugalmassági tartalékként fognak venni, vagy akár azt is érdemes saját maguknak megoldani. Na, és akkor itt fordultunk egyet, itt mentünk el szünetre, és talán azt érdemes lett volna ott feldobni a végére, hogy a modernizációhoz elengedhetetlen manapság a digitalizáció, és erről már korábban beszélgettünk, és ma Farkasé Tamás azért ül itt a körünkben, mert a cég digitalizációjával ő foglalkozott, ő volt ennek a felelőse, ha lehet ezt mondani, hiszen a mindennapi működést ez jelentősen befolyásolja. Mit jelentett, hogy akkor ilyen nagyon alapról induljunk, a digitalizáció a Hungrana életében egyáltalán mihez kellett?
Hát azt hiszem, hogy erre könnyű választ adnunk, mert nem rá voltunk kényszerítve. Tehát általában az ipari szereplők bizonyos kihívásokkal akkor szembesülnek, hogyha odaérnek, és muszáj, és így voltunk mi ezzel a digitalizációval. Pontosabban fölismertük azt a helyzetet, hogy a múltban a Hungrana kettő alappilléren nyugodott a teljesítménye és a szerepköre. Az egyik az volt, hogy volt egy cukorkvóta rendszer az Európai Unióban, ez nagy mértékben megkönnyítette a működésünket, kiszámítható volt, stabil piacokat jelentett, és a másik a méretgazdaságosság, ugye, hogy Hungrana európai szinten az egyik legnagyobb ebben a szegmensben, izotcukorgyártásban pedig a legnagyobb. Ugye elvesztettük az egyik lábunkat, és akkor egyértelmű volt, amikor a Zoli meg én elkezdtünk együtt dolgozni, hogy ezt a lábat valamivel helyettesíteni kell, és akkor az ugye adott volt, nem jutott jobb eszünkbe, hogy operational excellence, tehát úgy tudunk jobbak lenni másoknál, ha jobbak leszünk, mint mások. És akkor arra jöttünk rá, hogy ilyen gyárakat, mint a miénk, technológiailag ugye ez nem titok, ha valakinek sok pénze van, ezt leteszik. Azt mondja, ide kéri, uram, és letesznek egy ilyen gyárat, hogyha megfelelő tőke rendelkezésre. Tehát mi fogja eldönteni a jövőben azt, hogy mi mennyire vagyunk versenyképesek, az, hogy hogyan működtetjük ezt az assetet, ha szabad így mondani, ezt a befektetett eszközöket, és akkor így esett a választásunk a digitalizációra. És ugye azzal szembesültünk, és a tulajdonosainknak is ezt hangsúlyoztuk, hogy érdekes módon, ha szétnézünk a saját házunk táján, akkor a digitalizáció magánéletünkben előrébb van, mint a cégek életében. Ez egy furcsa dolog, pedig azt kell, hogy mondjam, a Hungranának azért jobb forrásai vannak a digitalizációra, mint bármelyikünknek egyénileg, és akkor innen indultunk el, és azt mondtuk, hogy néhány éven belül mi az élbolyba szeretnénk kerülni, és elég tisztán megfogalmaztuk a munkatársainknak, hogy egyrészt vegyék górcső alá az eddigi működésüket, biztosak ők abban, hogy jobbak vagyunk ezen a területen, és hogy mi a világsztender, tehát hogy arra lövünk, hogy világszínvonalon, hiszen a határok eltűnnek Európában is, a világon is, nekünk világszínvonalú megoldások kellene.
Hú, rengeteg kérdésem lett itt hirtelen. Talán térjünk oda-vissza, hogy ami egyébként nagyon sok felmérésből kiderült, hogy a mindennapokban annyira digitálisan élünk már, és furcsa módon ez még a nagyon jól ellátott cégeknél is egy problémát okoz, hogy bevigyék azt az eszközrendszert, amivel egyébként otthon bármikor működnek, illetve nem tűnik automatikusnak az, hogy a mobiltelefon, ami egyébként manapság inkább egy ilyen szórakoztató eszköznek tűnik, az egyik legkomolyabb munkaeszköz lehet, és gyakorlatilag mindig kéznél van, és már az idősebb korosztály is készségszinten kezeli. Ez egyébként mennyire könnyített vagy nehezített az átálláson? Tehát ennek a felismerése, vagy ennek az elfogadtatása. Mert könnyíteni biztos könnyít, mert manapság már a gyerekeknek is, most nem mondok márkát, de a legmodernebb készülékek vannak a zsebében.
Hát furcsa dolog ez, igen. Mindenképpen úgy fogalmaztunk, hogy kultúraváltásra van szükség, és ezért ilyen nem hagyományos módszereket is alkalmaztunk. Házon belül promó videókat készítettünk, tehát egy komoly energiákat fordítottunk arra, hogy a szellemileg is megpróbáljuk meggyőzni a munkatársainkat, hogy nincs más út. Ugyanakkor azt kell, hogy mondok egy példát, egy ilyen karbantartási fejlesztésünk volt, ami a tranzakciós rendszerünk, az SAP rendszeren egy olyan, ami még nem nagyon sokan mentek ebbe az irányba, tehát mondhatom így utólag is, hogy szűszavon jártunk, ami nagyon jó. Hogy kezdődött ez az egész projekt? Elmondtam én, hogy körülbelül ezt szeretném. Mi volt az első reakció a saját munkatárs, akik otthon boldogan nyomkodják a mobiltelefont, megvalósítják azt is, hogy a garázskapu kinyíljon, szóval nagyon jól kezelik ezt a kérdést. Ezek a kollégák mondták így, hogy így szemben ültek velünk, hogy ez csillagháborús terv, amit mi szeretnénk megcsinálni. Tehát valahogy más a megközelítés, de mi eléggé elszántak voltunk az Olival, hogy azt mondtuk, hogy ezt végigvisszük ezt a projektet.
És hogyan lehetett meggyőzni őket? Tehát gondolom, azt egyből át lehetett adni, hogy de hát neked lesz egyszerűbb. Vagy ez nem is volt benne az érvrendszerben?
De ez volt a legfontosabb, hogy azt mondtuk, hogy akik a frontvonalon dolgoznak, akik naponta ott nehéz munkát végeznek, hogy nekik akarunk valami pozitívumot, de azért tudjuk, hogy egy szervezeti működésbe nem nagyon tudunk hozzájuk eljutni, nekünk a középpályán a középvezetőket kell meggyőzni, ott azért árnyaltabb a helyzet, hogy ezen hogy tudjuk magunkat átverekedni.
De bocsánat, előfordult az, hogy amiatt volt ellenérzés, hogy hát ha akkor innentől kezdve rá már nem is lesz szükség, mert az ő munkáját átugorják egy technikai eszköz segítségével?
Ez mindig benne van. Mindenkinek van ilyen érzése, azt gondolom, lehet így globálisan is ilyen érzésünk, hogy artificial intelligence, hogy szükség van-e ránk a jövőben. Én azért azt gondolom, hogy tehát amivel mi foglalkozunk, az egy, és idefele is ezen gondolkoztam, hogy a mi működésünk, amire mi most szövetkeztünk, hogy digitalizáljuk, azért ez nem az a fajta óriási tömegű és gyakorlatilag jó strukturálható játszmák, mint mondjuk egy autóipari repetitív gyártás, több tízezer autót kell, vagy a kávéfőző reggel, mindenki ugyanúgy nyomja be a kávéfőzőt, ugyanolyan sokások vannak, tehát ezeknek az automatizálása egy teljesen más környezet, mint az, hogy van egy olyan gyár, ami a miénk, ami egyedi, hiába a technológia az hozzáférhető, de hát azért csak mindenütt mások az épületek, tehát ezeket abban az értelemben nem lehet digitalizálni, hogy automatizálni, és őt emberekre ne legyen. Tehát én mindenkit e tekintetben megnyugtattam, átalakul, az biztos, hova lövünk, például egy ilyen beruházással arra lövünk, hogy lássuk a részleteket, ami eddig lehetetlen volt. Tehát itt naponta 150 ember dolgozik a karbantartásba, ez több száz feladat napi szinten. Hogyan lehet ezt nyomon követni egyáltalán, hogy ki mit csinál, és ugye külső vállalkozók, tehát elég komplex a helyzet. Eddig azt gondolom erre nem értünk a közelébe, hogy erre valós megoldásunk szülessen, most viszont igen, tehát ott van, megvan, és elindultunk az úton.
Nem volt az az érzésük, hogy na, akkor megint minket akarnak ellenőrizni, megint...
De volt. És akkor, bocsánat, nem akarom elvenni az olytól a szót, csak annyi, hogy föltetted a kérdést, hogy hogyan tudtuk ezt elérni? Hát azt gondolom, hogy elég tudatosan a pozitív és negatív motiváció együtt ment. Tehát egyrészt nyilván nem akarunk mi negatívan motiválni, de azt egyértelművé tettük mindenkinek, hogy olyan nincs, hogy ez ne menjen le.
Csak egy gondolatot hozzáfűzök ehhez. Ugye az egésznek azért az a lényege, hogy van egy vállalatirányítási rendszer, ugye nálunk ez az SAP. És mi minden területen, beszerzésnél, szélszen, termelésnél, karbantartásnál, stb. A legmagasabb szinten szeretnénk ezt tűzni, és összekötni. Tehát, hogy az adminisztrációját, az ügyiratkezelést minimalizáljuk. Ez nem feltétlen ugye munkaerő csökkentéssel jár, hanem az a munkaerő majd aztán sokkal értékesebb más dologgal tud foglalkozni. És szerintem egy pont volt, Tamás, talán cáfolj meg, vagy igazolj, amikor úgy az embereknek úgy leesett, hogy miről van szó, amikor pont ennél karbantartás modulnál, ami az első ilyen pályonyírja volt ennek a nagy fejlesztés hullámnak, amit elindítottunk, amikor volt egy kis nagyon lelkes csapat, akik effektív egy ilyen workshop keretében megvalósították azt, amit megálmodtunk, és hogy tényleg, ahogy ugye szó volt róla, egy ilyen kis kézi eszközzel a QR-kódokat vagy a RFID-kódokat lecsipogták, jött a drón, hozta az alkatrészt, és odarepült, és ezt egy kis terembe, minibe meg tudtuk valósítani, hogy na mire lövünk. És ott, én azt hiszem, hogy ott volt egy óriási áttörés, hogy úristen, ez nem csillag, ez tényleg meg lehet csinálni. És ez jó, ennek van értelme.
Ja, ez nagyon érdekes. Tehát akkor ez úgy nézett ki, hogy ahogy ez lenni szokott, ugye volt a munkatársak között egy olyan réteg, olyan munkatársak, akik egy kicsit előrébb járnak, vagy akik már eleve ezen törték a fejüket, mikor nap mint nap át kellett gyalogolni, akár feleslegesen háromszor is a gyár egyik feléből a másikba, mert valamit elnéztek, valamit nem jól olvastak le, valamit átírtak. Már ezen gondolkodtak, hogy mennyivel egyszerűbb lenne, csak lecsippantanám azt a QR kódot, és azt már látnák a raktárba, és nekem már a raktárba csak akkor kéne oda mennem, amikor biztos elő van készítve, és már mellé van gyűjtve a többi anyag is, és akkor egybe el tudnám hozni az egészet, és nem darabonként kéne érte menni.
Abszolút. Aki, ahogy említettem, a csatamezőn van, az érzékeny volt erre, de a küzdelmet nem velük kellett megvívni.
Igen, ezt én sejtettem, hogy az a nehezebb, viszont ott lehetett leginkább az az érzés, hogy az ő munkájuk lesz kevésbé szükség itt.
Ja nem, hát az kizárt, hogy ezen, tehát én azt mondom, vannak sok oldalon digitalizálunk, tehát azt gondolom egy számlafeldolgozás területén én elmondtam is nagyon fair módon, hogy aki hosszú távon abban gondolkozik, hogy ő nyugdíjas koráig számlákat akar rögzíteni a megszokott módon, én nem biztatnám. Viszont ugye ezer más olyan dolog lesz, amivel az automatizálható folyamatainkat karban kell tartani, kordában kell tartani. Tehát itt nem arról van szó, sőt, ez egy rész, hogy ezek automatizálhatók. De van egy másik, hogy most mivel szembesülünk ennek az ellenkezőjével, nem kapunk olyan munkaerőt, aki hajlandó lenne ilyen, hogy mondjam, unalmasabb munkákat egész életében végezni. Tehát ugye a Z-Y generáció másképpen gondolkozik, és mi erre is fel akarjuk készíteni a céget, nem lesz. És egyébként a karbantartási játszma is úgy kezdődött, hogy azt mondtam, hogy uraim, nem lesz szakképzett munkaerő, vagy nem akkor és nem annyi, mint eddig volt a piacon, ahhoz, hogy a folyamatainkat kezeljünk, készüljünk föl rá. Tehát én azt gondolom, hogy a digitalizációnak az egyik sok hajtómotor mellett az egyik hajtómotorja itt most jelen pillanatban Európában az, hogy nem lesz képzett, szakképzett munkaerő a piacon olyan mértékben jelen, mint a múltban, tehát nekünk új megoldásokat kell szülnünk, és én csak arra jutottam, hogy ahol erőforrás korlátok jelentkeznek, ott ugye ez az összekötés chain-be kell menni, tehát mi az első lépéseket megtettük, bebizonyítottuk, hogy egy ilyen rendszert össze lehet rakni, tulajdonképpen az európai érdeklődés középpontjába kerültünk ezzel, nem is állunk meg, megyünk tovább, tehát egyfelől bizony. A másik oldal, hogy bárki érdeklődik, az ajtónk nyitva áll, elmondjuk neki, mert ez a fejlesztés, ez semmi olyan know-how jellegű tudás nem takar, ez egyszerűen projektkezelés volt, és azért akarjuk megosztani, mert azt gondoljuk, hogy ezt a fajta összekötést, erőforrás gazdálkodást akkor fogjuk tudni elérni, megvalósítani, ami mindannyiunk érdeke, hogyha mások is ugyanilyen szinten lesznek.
És akkor ezek szerint a vállalatcsoportnál, a többi vállalatnál is önökre figyelnek? Tehát, hogy még a nyugat-európai kollégák is csak néznek, hogy ilyet ezek a magyarok mit csinálnak itt?
Abszolút, de ez cél is volt. Tehát ezt közösen Tamással azt mondtuk, hogy jöjjenek most ide a tulajdonosaink tanulni. Tehát most nem mi menjünk hozzájuk technológiát, vagy bármilyen trükköt ellesni, hanem ők. És ez így is van, tehát ez meg is valósult. Tehát akár mondom, ez a Pioneer projekt, ez a karbantartási modulnak a fejlesztése, de az egész összes többi fejlesztés is, gyakorlatilag ők még nem csinálták, és közelükben sem, a kezdésnek a közelében sem voltak.
Amerikai tulajdonosok.
Igen, de más volt a fókuszban, tehát mással foglalkoztak, de most jönnek és tanulnak, tehát nagyon-nagyon felkeltette az érdeklődés, és nagyon-nagyon tetszik nekik, hiszen a hosszú távú előnyeit fölismerték azonnal. Tehát látták azt, hogy ennek milyen hosszú távú előnyei lesznek a cég működése életében.
Na akkor beszéljünk erről egy pár szót.
Csak egy mondatot hagyd tegyek hozzá, hogy nem gondoljuk magunkat okosabbnak másoknál. Nekünk van egy fantasztikus előnyünk, hogy ez egy 50-50%-os joint venture cég, ami a struktúrájából adódóan mi egy ilyen kicsit ilyen standalone vállalat vagyunk, így egyedül vagyunk, nem integráltak be IT szempontból ugyanúgy, mint egy cégcsoportot, tehát mi könnyen mozgunk, és ki is tettük az asztalra, hogy a tulajdonosainknak mi legyünk a próba terület, egy pilot plant ebben a tekintetben is, tehát mi könnyen tudunk mozogni, és teszteljenek minden jövőbe mutató dolgot a Hungranán, és akkor ez nekünk is jó, meg nekik is jó.
Hát ez akár végszó is lehetne, de van még egy pici időnk, és azt gondolom, hogy...
Még egy gondolat ehhez, ugye az előző etapnak a szünet előtt ugye a befejező témája az a energia volt, és a megújuló fenntartható energiák. Hát például az ilyen digitalizációban mi ezen a téren is szeretnénk. Azt lehet mondani, hogy európai szinten elsőként előrelépni, ez pedig szintén egy SAP modul, ugye ez a fenntartatósági modulnak a bevezetése. Fenntartatósági politikás stratégiát készítünk, karbonsemlegességi tervet készítünk, és ezt szeretnénk egy eszközbe be egy uniformizált mindenki által, akár a bankok, a finanszírozó intézetek, akár a vevőink által is elérhető formában kezelni, tárolni. Úgyhogy ezért most mi elindítottuk ennek a modulnak a Európában elsőként, úgy tűnik, a bevezetését, ami ugye tudva azt, hogy az ESG, mint ilyen hot topic, legelőször ugye a finanszírozó intézeteknél most mennyire fontos, és mennyire néhány éven belül gyakorlatilag egy ilyen kötelező elem lesz, mi erre vállalatirányítási rendszerrel fogunk felkészülni, és kínálni tálcán akár a finanszírozóknak, aztán majd a vevőinknek is, az, hogy tessék, itt az adat, húzzátok le, nézzétek meg, minden auditált, minden elérhető egy uniformizált módon. Ebben is gyakorlatilag előre szeretnénk járni, és ilyen módon bebizonyítani, hogy a fenntarthatóság akár még itt is szerepet játszhat a digitalizációban.
És csodálatos azt látni, hogy most már egyre többen szeretnének velünk együttműködni egy ilyen projektben. Ez mindenképpen igazol minket. Csak úgy, mint azok a díjak, amit ennek kapcsán megkaptunk, tehát ilyen európai szintű díjakat kaptunk meg. A digitalizációs pályanyírnak nyilvánítottak minket, és mit tudom én, a barcelonai éves nagy találkozón kell előadásokat tartani. Ezt nem dicsekvésből mondom, ez csak az, hogy el lehet érni. Tehát volt egy jó agilis csapatunk, mi elég szépen beszálltunk felsővezetői támogatás szinten, fontosnak tartunk, és meg tudtuk csinálni. És egyébként azt hiszem, hogy egyre jobban megérti minden munkatársunk, és egyre inkább kezd büszkévé válni arra, hogy a Hungrana bebizonyítottuk, hogy képes ilyet, és világszínvonal.
És ez talán azért is nagyon fontos, mert ugye ez tipikusan az az iparág, ahol erre legutoljára volt szokás gondolni. Tehát technológiát finomítottunk, hatékonyságot növeltünk, energiahatékonyságot, terméket fejlesztettünk, stb. És most elérkezett oda, hogy ez az élelmiszeripari feldolgozó iparág is, gyakorlatilag tud automatizálni, tud digitalizálni, és ezáltal hatékonyabbá tudja tenni a működését. Tehát ezt így bebizonyítani egy nagyon érdekes és izgalmas történet.
És annyira izgalmas, hogy ezt akár egy újabb beszélgetéssel folytatni is lehetne, viszont az időnk az véges. Úgyhogy én nagyon köszönöm Renk Zoltánnak, a Hungrana vezérigazgatójának, és Farkasé Tamásnak, a Hungrana ügyvezetőjének, hogy vendégeink voltak, és meséltek nekünk egy kicsit a digitalizációról is, meg egyébként a piaci folyamatokról, jelenlegi helyzetről is. Kérem, tegyék máskor is.
Köszönjük szépen. Köszönjük.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.